tehát Titus 2.11-től 15-ig. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdest. Incs és fegy teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged. Imádkozzunk.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és lányos zavaromat, bocsássa meg a gyülekezet, mert először állok itt ezen a helyen, és először is szeretnék köszönetet mondani ennek a közösségnek, hogy 2,5 éve, amikor először itt voltunk, akkor nagy szeretettel fogadtak minket, és azóta is érezzük és tapasztaljuk ezt a szeretetet a gyülekezettől. És amikor készültem erre a mai ige hirdetésre, azon gondolkodtam, hogy mi lehet az alkalmas ige, ami fölmerülhet, és amit helyet találhat, nem csak az én számon, hanem mindenki szívében. Akkor Isten ezt az igét hozta elém a Titus levélből. És ennek az igének az életemben van egy különös jelentősége. Isten már hosszú ideje vezet engem az életemben, és nekem sok fejtörést okozott az, hogy rá találjak Istenre. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak sokszor fejtörést okoz megtalálni Istent, mert sokszor gondoljuk azt, hogy Isten elrejtőzik előlünk, amikor éppen sok problémánk van. Sokszor gondoljuk azt, hogy Isten nem ért meg minket, amikor nekünk valami más véleményünk van az életünkről vagy a világ folyásáról. És sokszor gondoljuk azt, hogy Isten távol van tőlünk, mert éppen mi távol vagyunk tőle. És amikor Isten megszólít minket, amikor Isten megszólítja az embert, ez mindig nagy pillanat. Amikor összeér az Isten dicsősége, az ember rövid és elmúló életével, az mindig egy csodálatos dolog. Az egy különleges idő. És az ember, aki Istennel jár és Jézus Krisztusban bízik, várja ezeket az időket, és sóvárogja ezeket a pillanatokat. És talán a keresztény ember életében az egyik legnagyobb felismerés az, amikor rájön arra, hogy amikor Isten elérkezettnek látja az időt, akkor megérkezik mindenki életébe. Akkor is úgy, ahogy kell. Ez egy nagyon nehéz lecke. Ezt én szerintem még a sokat tapasztalt és sokat megélt keresztény emberek is elmondják, hogy milyen nehéz várni arra, hogy Isten megérkezzen. És milyen nehéz őt úgy fogadni, ahogy érdemes. Isten kezébe veszi az ember életét, és formálja azt. És amikor találkozunk az igével, és amikor az ige találkozik velünk, akkor előre lép az életünk. Akkor növekedünk a Krisztusban, ahogy az új szövetségben olvassuk Pál apostol szavaiból. A Titus levél második része az új szövetség egyik központi igéjének is tekinthető. Egy olyan szép összefoglalása a mi hitünknek, a mi hitvallásunknak, a mi életünknek és a mi ige hirdetésünknek, hogy ezt talán jobban és tömörebben nehezen tudjuk megfogni. A Titus levél maga pásztori levelek között foglal helyet. Három ilyen levél van amit az Új Szövetségben pásztori levélként ismerünk, a Timóteushoz írott 2 levél és a Titus levél. Két nagy ókori városhoz és helyhez kötődik ez a pásztori levélcsoport. Az egyik Efézus, ide íródik a Timóteus 1. és 2. levele, és a Titus levél pedig a görög szigetvilág legnagyobbikát, Krétát érinti. Valamikor Pál apostol járt ezen a helyen, és végigjárta ennek a szigetnek sok nagy városát, és mindenhol plántált gyülekezeti közösségeket. És amikor ezt a szolgálatát elvégezte, akkor továbbment az ő missziói útján. És ahogy az ő élete a beteljesülés felé közelített, visszagondolt arra, hogy mit is végzett el benne Isten, és mit is végzett el rajta keresztül Isten. Számot vetett azokkal a találkozásokkal, számot vetett azokkal a közösségekkel, akiket plántált, és ha volt lehetősége, akkor kérdezett is ezekről a közösségekről, és bizony Krétáról nem jó híreket kapott. És ezért elhatározta, hogy egy bátorító, pásztori üzenettel és egy ifjú tanítvánnyal újra foglalkozik ezekkel a közösségekkel. Nagyon érdekes, hogy Pál apostolnak mennyire letisztult, mennyire békességgel teli, és mennyire határozott gondolatai vannak ebben az időben. Ő végigélt egy életet hűségben, Isten melletti kitartásban, bátorításban. És tudja, hogy ő már testben nem fog eljutni ezekbe a gyülekezetekbe. És tudja, hogy nem ő tartozik felelősséggel az ige hirdetőkért. Ezért nem is azt mondja, hogy vigyétek el az én hírnevemet, és az én nevemben beszéljetek, és hivatkozzatok rám, mert én majd egy jó hivatkozási alap leszek, hanem azt mondja, hogy mutassátok föl Krisztust, beszéljetek Jézusról úgy, ahogyan ő magáról beszélt, ahogy az evangéliumokban bizonyságot tett, és a ti életetek, és a ti bizonyságtételetek, a ti evangéliumotok legyen az emberek előtt a példa, és ebből nőjön ki egy közösség megújulása. Talán mai olvasóként a pásztori leveleket sokkal kevesebb figyelemmel olvassuk, mert távol vannak az evangéliumoktól, mert távol vannak a nagy gyülekezetekhez írott levelektől, mert nem egy olyan nagy és átfogó alkotások, mert egy kicsit utánuk kell olvasnunk, hogy jobban megértsük őket. De bizony, ha ezt megtesszük, akkor rájövünk arra, hogy nagyon értékes levelekkel, nagyon értékes újszövetségi iratokkal van dolgunk. Én is rájöttem erre, amikor elkezdtük bent az otthonban napról napra az állítatokon követni a pásztori leveleket. Azt gondoltam, hogy az előző, az apostolok cselekedeteiről szóló sorozat után ez egy kis felüdülés lesz, egy kis nyaralás. Hát pont az ellenkezője történt, mert Isten nagyon sok mindenben megszólított engem is és gyülekezetet is. Az első gondolat, amiről szeretnék beszélni, Isten nevel minket. Mi történik akkor, amikor Isten nevel minket? Arról beszél a második rész, 11. verse, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket. Milyen szép ez a gondolat. Isten nevel minket. Most egy kicsit fölnéztem a fiatalokra, mert a fiatalok számára ez a nevelés dolog egy kicsit gyanús. Mert aki kiskorunkban fölneveltek minket, azoknak a gondolkodása már egészen más, mint a miénk, az ő dolgaik egészen máshol fontosak, mint a mi dolgaink, esetleg mi valamit azonnal szeretnénk, és ők pedig nem. A nevelés nem könnyű dolog. Nem csak egy szülő számára, de még Isten számára is sokszor nem könnyű. És ezt láthatjuk végig az egész Bibliában. Akár az Ószövetséget nézzük, akár az Új Szövetséget. Isten nevelő munkájában mindig sok nehézség volt. Gondoljunk csak bele, hogy a választott nép azt a 40 évet miért töltötte a pusztában? Nevelési célzattal. De idejöttetek, elkezdtetek panaszkodni, elégedetlenkedni. Menjetek vissza, lesz 40 évetek elgondolkodni, és addig azok az emberek, akik nem bíztak bennem, meg fognak halni a pusztában. Ez komoly dolog. De azt látjuk, hogy az Új Szövetségben sem könnyű Isten nevelő munkáját véghez vinni. Jézus sokszor áll a tanítványaival, és csak néz rájuk, és lélekben talán egy kicsit elcsügged. Hát még mindig nem értitek, mondja egyszer Jézus a tanítványoknak. Pedig hányszor mondtam már ezt nektek. És ott van Péter, akit igenis nevelnie kell Jézusnak. Mert Péter igazságérzete, Péter ínye, és Péter maga is egy nagyon határozott ember volt. De Jézus ezt az embert is neveli. És milyen szép, hogy Jézus kétszer hívja Pétert halászni. Egyszer, amikor tanítványnak hívja, és egyszer, amikor apostolnak. És Péter ezért később nagyon hálás. Isten nevelő munkája értünk van. És ezt jó elfogadni, jó megtapasztalni, és jó ezt mindig feleleveníteni, akár minden nap. Isten nevel minket. Ugye már az is egy sok kérdés felvető dolog, hogy Isten megjelent az ő kegyelmével minden embernek. Vajon kell vitatkozni ezzel? Mert mi sokszor vitatkozunk. Mert mi sokszor gondoljuk azt, hogy Isten kegyelme nem biztos, hogy minden embernek megjelent. Mert az az ember, akit éppen most nagyon nem szeretek, biztos, hogy nem találkozott Isten kegyelmével. Mert az az ember, aki éppen nekem rosszat tett, biztos, hogy nem Isten kegyelméből tette azt. Mert az, ami velem történik és nem jó, az nem Isten kegyelméből van. Régen szívesen hallgatták az öregek történeteit és élet bölcsességét, és ma már ez kevésbé van így. Milyen jó, amikor hallgathatjuk az öreg Pál apostolt. Ezekkel a barátságos szavakkal szólni hozzánk, hogy figyeljetek, megjelent az Isten kegyelme, hogy neveljen. Ő aztán egy határozott ember volt. Ő neki nem kellett megmondani, hogy mit tegyen, vagy hogyan tegye. Nagyon határozott elképzelései voltak akkor is, amikor Saulként járt, és akkor is, amikor Pálként. Csak az a különbség, hogy amikor Saulként járt, akkor ő próbált nevelni, amikor pedig Pálként járt közöttünk, akkor pedig Isten nevelte őt, és megtanította egy csomó dologra. Hogyan folyt ez a nevelés az apostol életében? Elég durván. Először is megvakult, amikor Jézussal való találkozásakor a nagy világosságban leesett arról a bizonyos szamáról, és az üldözöttjét találta magával szemközt. Én vagyok, akit te üldözöl. Mondhatta volna Pál apostol, most meg vagy. De ehelyett ugye botorkált és ügyetlenkedett. És arról nem szól a Szentírás, hogy mi történt azon a három napon, amikor ott ült abban a műhelyben, és beszélgetett az ott munkálkodó és foglalatoskodó keresztény emberekkel. Amikor kérdezgetett, az első kérdéseit föltette, és Isten először nevelte. Isten nevelő munkájának az egyik legnagyobb dolga az, hogy akkor nyitotta meg az apostol szemét, amikor már kész volt egy új látásra. Imádkozzunk ezért mi is. Hogy Isten neveljen minket, és ha kell, akkor adjon vakságot addig, amíg új látásra nem jutunk. Mert ez nagyon fontos. Arra nevel minket Isten, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Hát ha annyira könnyű lenne megtagadni, akkor valószínűleg kevesen járnának Isten tiszteletre. Ha annyira könnyű lenne megtagadni, és annyira könnyű lenne engedelmeskedni, akkor nem lennének az embernek kérdései Isten felé. Akkor nem tördelné a kezét bizonyos helyzetekben. Akkor nem lenne kérdés számára az élet vezetésben egy csomagban. De nem könnyű. Isten arra hív ma minket, hogy ne söpörjük szőnyeg alá ezt a kérdést. Isten arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk. Hát így elmondva általános és egyszerű, de ahogy mondja a szólásmondás, hogy az ördög a részletekben bújik meg, a szerződésben is a kisbetűs részek a gyanúsak, amik nem biztos, hogy első ránézésre feltűnnek nekünk, így van az életünkben is. Ugyan, hogyan ne tudnám én megtagadni a hitetlenséget? Hogyan nem tudnám én a világi kívánságokat megtagadni? Hát nem tudom, mert képtelen vagyok rá. Mert alkalmatlan vagyok. Nem azért vagyok alkalmatlan, mert nem jól szolgálom Istent, hanem azért, mert emberként képtelen vagyok rá. Mert az új életben, amit Istentől kaptam ajándékba Jézus Krisztus által, az új életben ő vele tudom mindezt megtenni. Pál apostol azért hirdette a korintusiaknak a második levelében, hogy amikor legközelebb elmegyek hozzátok, akkor csak erről a megfeszített Jézusról szeretnék veletek beszélgetni. Mert értsétek már meg, hogy ő az, aki az életetekben munkálkodni fog. Akivel meg tudjátok tagadni a hitetlenséget. Akivel ellen tudtok mondani a világi kívánságoknak. Ma egy olyan világban élünk, ahol egy csomó minden véd minket. A társadalom biztosítás. A nyugdíj, a civilizáció, ugye? Ha egy kicsit fáznánk, felcsavarjuk a fűtést. Ha szeretnénk eljutni gyorsan a kórházba, fölhívjuk a mentőket. Ha baj van, hívjuk a rendőrséget. Ugye? Ha eszünkbe jut valami, csak fölvesszük a mobiltelefont, és már tárcsázunk is. Ha valamit nem találunk, beütjük az internetbe, és már előttünk is van. Úgy érezzük, hogy meg vagyunk védve. Igen, ám, csak miközben mindezeket tesszük, és miközben mindezekben élünk, Isten azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy és mikor bízol bennem? És mikor számítasz rám? A kísértő jól tud elaltatni minket. fiatalokat azzal, hogy van még időm Istenre gondolni, van még időm sokkal komolyabban venni a hitet, van még időm sokkal mélyebben foglalkozni Istennel, nem most. Akire pedig felelősség hárul, és már munkába jár, és családot alapít, az tudja mondani, hogy megvan a dolgom, megvan a mindennapi rutin. Igen, láthatunk szép, nagy, óriás fákat. De ha jön egy vihar, és ketté töri ezeket, a nagy óriásokat, akkor ugyanolyan roncsok lesznek, mint egy megpattant csemerészt is vesző. Én egyszer láttam egy ilyen fát, ami hatalmas volt. Az egész erdő fölé magasodott egy, igazából tájidegen fa volt. De egy patakmederben nőtt. Állandóan volt víz, állandóan volt táplálék, csak az elmúlt év viharos időjárása az összes többi fát a helyén hagyta, de ő kilógott mindenki közül, és ráborította az erdőre. Ő nagy roncs, másokat is agyonnyomott. Megtagadni a hitetlenséget és a világi kívánságokat tulajdonképpen nem a mi dolgunk. Azért nem a mi dolgunk, mert Isten fogja elvégezni bennünk, az ő szent lelke által, hogy fölismerjük az ő jó ajándékait, és amikor hálából odaszálljuk az életünket élő és szent áldozatul, akkor ezekre a dolgokra nincsen szükségünk. Isten azért nevel minket, hogy elengedjük. Mennyire más, de nem tenni, mert tilos, és mennyire más elengedni. Aki neveléssel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a tiltásnak nincsen valóságos hatása, hanem annak van eredménye a nevelésben, hogyha valakit rávezetünk egy jó útra. Ugye a tanító és a tanítvány felelőssége mindig abban van, hogy a tanító úgy tudja bemutatni az utat, és ezt a japán kultúrából megtanulhatjuk, hogy a tanítvány szeressen azon járni. Nekünk ilyen leképező gondolkodásunk van. Adott egy helyzet, arra adott egy válasz, és hogyha ez a kettő megvan, és mind a kettővel rendelkezünk, akkor jó. Isten arra nevel minket, hogy meglássuk Istent, és meglássuk önmagunkat is a megfelelő helyen. És ez egy csodálatos dolog. Az öreg Pál apostol, aki a pásztori levelet küldi a krétaiaknak, számot vet azzal, hogy ő nem lesz ott Krétán. És ez a Titus, ez csak olyan 20 éves. Ez egy fiatal ember. A gyülekezet vezetői pedig idősek, ezek a közösségek pedig egymásban kipróbáltak. Nagyon jó tudja, hogy nem Titus fogja az érdemi munkát elvégezni, hanem az ige hirdetés. A megszólaló igaz Isten tisztelet. A második gondolat ezért ez, amit ír a 13. és a 14. vers. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Hát ez egy kicsit elhangoló, ugye? Jó cselekedetre törekszik. Ugye, ez nem kevés? Hogy megtisztítson minket egy néppé, amely jó cselekedetre törekszik. Pál a szó használatban is nevel, és nem tesz minket elbizakodottá. A mai kereszténységnek sok tekintetben az elbizakodottság az egyik legnagyobb bűne. Azért, mert üdvösségünk van, mert Jézus Krisztus megváltott minket a halálból, és örök élettel ajándékozott meg, és mi már a mennyek országának kapuján belül vagyunk, ez igazából nem elbizakodottságra indít minket, hanem hála áldozatra. És már ez a három fogalom, hogy józanul, igazságosan és kegyesen egy csomó buktatót hordoz magában. Ugye józanul. Ez azt jelenti, hogy részegen nem lehet Isten igéjét hirdetni, vagy valami mást. A józanság ebben a tekintetben azt jelenti, hogy Isten valóságának és jelenlétének biztos tudatában élem az életemet. Nem keverek semmi mást hozzá. Ugye a részegség az egy módosult tudatállapot. A kábítószeres hatás egy módosult tudatállapot. A sok örömöt okozó és felfokozó életvitelt segítő megoldás, az mind-mind egy tudatmódosító állapot. Egyszer egy rádióriportban beszélgettek egy 26 éves emberrel, aki tolókocsiban ült. A riporter nagyon sajnálkozva és összetörten kérdezte ezt az embert az életéről, aki elmondta, hogy hát ő egy sikeres vállalkozó lenne, gyönyörű házzal, gyönyörű autóval, feleséggel, hogyha véletlenül Szentendrénél nem hajtottak volna bele a sorompónál egy autóba, motorral. És ebben a balesetben lebénult, és azt találta, hogy elvesztette a munkáját, 3 hónapon belül elhagyta a felesége, mivel ezután nem tudta a hitel törlesztését fizetni a házra, elveszett a háza. És ez az ember vidáman mesélte arról, hogy ő neki új élete van, igazi élete van. Pedig azt a másikat azért, valljuk be őszintén, egy kicsit irigyeljük, nem? Egy jó munkahely. Egy nagy ház, kertel. Egy kényelmes, felső-közép kategóriás autó. Plusz egy sportmotor. Plusz egy csinos feleség, aki, amikor hazaérkezünk, akkor szépen köszön nekünk, és a kedvünkben jár. Azt mondta ez a fiatal ember, 26 évesen, hogy nem is gondolta volna, hogy ő neki az élete csak most fog elkezdődni igazán. Hogy most egy új kapcsolatban él, és most már az élet a fontos számára, nem az, ami az életben őt körülveszi. Józanul. Józanul élni megtanít minket Isten, csak hagyjuk magunkat. Nem mondjuk azokra a dolgokra, amit módosíthatják, ami keresztény életünk nagy felismerését, hogy ez az igazság. Hogy Isten békessége abban van, ha békesség van körülöttem. Mit csinált Jézus a viharos tengeren, a hajóban, amikor mindenki ugrált és rettenetesen félt, hogy odavész? Mit csinált Jézus? Aludt. Ugye? Mi is az a fricska? Józanság. Ugye? Mit aggodalmaskodtok? Ja, egyébként meg csöndesedj le, tenger. Miről beszélgetünk? Mi a probléma? De jó, hogyha úgy engedjük közel Istent, hogy valóban józanságra tudjon nevelni minket. Ez sokszor megalázó, de nem baj. Nekünk nem arra van szükségünk, hogy a kedvünkben járjanak Isten angyalai, hanem arra van szükségünk, hogy Isten felépíthesse a mi életünk ige hirdetését, amivel nekünk szolgálnunk kell. Az igazság, hát az igazság kérdésével megint csak hadilában állunk, nem tudom, hogy ezzel van-e olyan ember, akinek nincsen problémája. Van-e olyan házasság, ahol még nem volt vitatkozás a maga igazán, vagy nem tudom, hogy van-e olyan közösség, ahol mindenki egyetért. Nekem mindig a Brian élete jut eszembe, amikor a tömeg egyfelől, egyként kiáltja, hogy mi mindannyian egyéniségek vagyunk. És akkor jelentkezik egy ember, hogy én nem. Ja igen, ő nem. Azért gondoltam ezt egy kicsit viccesre kanyarítani, mert Isten megfriskázza az igazságunkat is, és az igazságérzetünket is. És amikor ott állunk a magunk igazsága porai fölött, akkor nagyon tudunk szégyenkezni, és erről valószínűleg senkinek nem fogunk beszélni a baráti körünkben. És kívánom mindenkinek, hogy imádkozzunk minden nap azért, hogy Isten rombolja szét a mi igazságunkat, és építse föl az övét. Egyszer hallottam egy 40-es éveiben járó ember bizonságtételét, aki sírva mondta el, hogy most már egy fél éve nem iszik semmit. És visszakapta a családját, a gyerekeit, van békessége, öröme, de az orvosa megmondta neki, hogy arra számítson, hogy körülbelül 2,5-3 év múlva jelentkeznek az alkoholizmusának az akut tünetei, mert tönkrement a mája, a szíve, a keringése, és oda van a gyomra is. Ennek az embernek új élete van. Ennek az embernek megváltott élete van. De ott ül az ő igazságának a szomorú romjain. Milyen különös, ugye? Sokszor tűnik úgy, hogy az igazság az olyan relatív dolog, ezt Isten nem veszi komolyan, de hogy nem komolyan veszi. Az ő igazságát a legkomolyabban veszi. És Jézus ezt megmutatta nekünk, mert ő Isten igazságában volt itt közöttünk. Azt képviselte. Természetesen ez valahogy különbözött a farizeusok igazságától. Természetesen ez különbözött a szadduceusok politikai igazságától. Természetesen ez különbözött a zélóták forradalmi igazságától. És történetesen ez különbözött a nagy tömegek éppen aktuális igazság elvárásaitól is. De lássuk jól az evangéliumban ezeket a találkozásokat. Lássuk jól, hogy amikor Isten igazsága ott van a helyén, akkor egy ember élete megváltozik. Akkor Zákeusból egy új ember lesz. Akkor a bűnös nő, az a Mária Magdaléna, Isten szolgájává válik. Akkor a gadarai megszállott egyszer csak elcsendesedik, és enni kér. Lássuk jól, hogy Isten igazságának van ereje ebben a világban. Ezért, amikor akár csak a legkisebb napi szolgálatunkra indulunk, akkor ne féljünk félretenni a magunk igazságát. És ne féljünk Isten igazságával szolgálni. És végül pedig kegyesen. Hát ez keresztény körökben egy nagyon kényes téma, a kegyesség. Hiszen, hogyha két ember találkozik keresztény emberként, és az egyik történetesen egy konzervatív keresztény ember, a másik meg történetesen egy liberális gondolkodású keresztény ember, akkor én már láttam, hogy ott majdnem pofon is elcsattant. Kegyességi alapon természetesen. És azt látjuk, hogy rengeteg arca van a kereszténységnek. És milyen sok keresztény közösségnek rajzolunk betyárbajuszt. Milyen sok keresztény emberre rakunk kalózsapkát. Isten pedig arra nevel minket, hogy a kegyességben, a kegyesség mögött lévő kegyelemmel lássuk ezt a világot. Ugye az Istennek üdvözítő kegyelme van. És a kegyelem, a kegyesen élni, az tulajdonképpen lefordítva annyit jelent, hogy hálából odaszállni. Hát ez igazán nehéz. Ez, ami igazán nehéz. Hálából odaszállni. Amikor a mennyország kapujában két bejárat van, és az egyiken mehetnek be a papucsférjek, és a másikon meg a többiek, az egyik sorban rengeteg ember áll papucsférjeknél, és a másikon pedig csak egy ember áll sorba, és kérdezi tőle egy angyal kihajolva, hogy hát te meg mit keresel itt egyedül? Ja, nekem a feleségem azt mondta, hogy ideálljak. Tehát, hogy ugye a gyerek sokáig mondja azt, hogy mert apa azt mondta, mert anya azt mondta. Aztán a fiatal ember, ugye, amikor gyerek és keresi a példaképeit, mert a Józsi azt csinálja, mert a Pisti is úgy csinálja, mert nekem ez tetszik. Aztán, amikor az ember ugye, serdül, akkor ugye jön ez az időszak, hogy nekem aztán nem mondja meg senki. És akkor utána pedig jön az, hogy valamit megértettem, és az alapján cselekszem. És amikor az ember az Istennel találkozik, akkor pedig azt mondja, hogy oké, leteszem, és hálából odaszállni magam. Ugye Pál apostolnak azért volt mit hálából odaszállnia. De ezeknek a dolgoknak a nagy része a kukába ment. Elsősorban az ő hírneve. Az ő dicső múltja. Ugye ő egy legnevesebb. Most ha azt mondjuk valakinek egy önéletrajzba, beírjuk egy vállalati munka felvételén, hogy Oxford, Cambridge, Princeton, ilyen neves dolgokat beírunk, akkor valószínűleg közelebb kerülünk egy állásajánlathoz. Pál apostolnak minden megvolt, ő a Gamaliel-nél tanult, nem kellett sokat beszélnie. Megvolt a befolyása, megvolt a vagyona. Csak az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek azt a részét olvassuk el, hogy hogyan indult Damaszkuszba, és hogyan távozott Damaszkuszból. Ugye, hogyan távozott először Pál apostol Damaszkuszból? Hát leeresztették egy kötélen, titokban, valószínűleg áruhában, nehogy megöljék. Ugye, egy köztekintélynek örvendő ember, hogyha Gyurcsány Ferenc így távozott volna, vagy Orbán Viktor, vagy valaki a nagy emberek közül, és erről tudósítana a híradó, hogy elhagyta országunkat a nem tudom milyen miniszterelnök, és akkor le lenne fényképezve, hogy kúszik a zöld határon. Hát vicces, nem? De lássuk jól, és mindig lássuk jól, hogy Pál apostolnak ez már nem jelentett semmit. Mondja is egy helyen, hogy nem sajnáltam oda ítélni mindent, kárba veszni, hagyni. Csak hogy egy valami az enyém legyen. Amikor a keresztény ember igazságáról beszélünk, vagy a keresztény család igazságáról, akkor ezekről a dolgokról beszélünk. Lehet fontos apa meg anya véleménye. Lehet fontos egy közösségi magatartás, egy közösségi konszenzus is. De végső soron hálából odaszállni ez a keresztény igazság. És hát az öreg Pál apostol, amikor végez a sumáriummal, akkor azt mondja, hogy hát ezt hirdesd. Amikor Isten megbíz minket, hogy akkor megértetted, ezt hirdesd. Sokszor akkor jön a gombóc a torokba, meg a gyomorba. De hogyan? Mert az egy dolog, hogy Isten leleplezi a hamisságunkat. Leleplezi a dolgainkat. És rádöbbent a maga igazára, és el is fogadjuk. De végül is a keresztény ember élete egy Isten tisztelet. Egy ige hirdetés. És amikor Isten megbízást ad, hogy ezt hirdest, akkor bizony nehéz dolgunk van. Akkor nincsen nehéz dolgunk, hogyha tudjuk, hogy ki megy előttünk, és kiviszi ennek a munkának a dandárját. Valószínűleg Pál apostol nem tudott volna dicsőítő énekeket énekelni az efézusi börtönnek az aljában, hogyha nem tudta volna, hogy az ő életéért Jézus Krisztus feláll. Nem tudta volna, hogy Isten az ő kezében tartja őt. A keresztény hit személyessége az tehát, ami lehetővé teszi az ige hirdetést. És ez a Krisztiánus, a Krisztus képűség, ez az igazi érték. Az ékes kapu történetét, ha megnézzük, Péter mit mond? Ezüstön meg aranyom nincsen. Ezzel nem tudok neked szolgálni. De amin van, azt neked adom. És ott jön az ige hirdetés, hogy a Jézus Krisztus nevében mondom, kelj föl és jár. A keresztény ige hirdetésben van hatalom. Ne becsüljük alá Istent. Isten nem arra hív, hogy hirdessük őt, hanem arra, hogy erővel és hatalommal részt vegyünk az ő országának a kimunkálásán. Mindig meg lesz a kettőség az életünkben, hogy mit szeretnénk, eredményességet, vagy pedig őszinte jelenlétet Isten színe előtt. Ez egy óriási dolog. Eredményes legyen az életem, vagy tudjam elmondani, hogy mindig őszintén meg tudtam állni Isten előtt. Sokan elmondhatják az elmúlt generációkból, hogy az életük nem volt eredményes, mert olyan családba születtek, ami társadalmilag, politikailag és ideológiailag megbízhatatlan volt. Apusomnak van egy ilyen ismerőse, aki az egzisztenciáját törte ketté, de amikor nehézségben volt, akkor fölírta a lakásának a bejárati ajtaja fölé, hogy lesz ott út. Ezt az igéből értette meg. És aztán, amikor eltelt az élete, és ez az ige végig kísérte az életét, akkor a sok-sok festés után végre lefestette ezt az igét is, és csináltatott egy szép képet, amire ez volt ráhímezve, hogy lesz ott út, és azt akasztotta oda föl. Ugye eredményesség, vagy őszinte jelenlét. El lehet dönteni. És Isten nem fog minket vegzálni, és nem fog minket kapacitálni arra, hogy akár az egyikre, vagy akár a másikra törekedjünk. Arra számíthatunk, hogy Isten megjelenik az életünkbe, és azt mondja, hogy figyelj csak, van egy ötletem, menjünk erre. Az a kérdés, hogy akkor abba tudom-e hagyni azt, amit csinálok, le tudom-e tenni a kezemből, oda tudom-e szállni magam. Ez lehet, hogy csak egy egyestére szóló beszélgetés, lehet, hogy csak annyi, hogy félreteszem a haragomat, lehet, hogy annyi, hogy kinyitom a pénztárcámat, vagy beülök az autóba és elmegyek valahová, vagy leteszem a munkámat, vagy valami sokkal komolyabb. De ez nem rajtunk múlik. Csak annyi van, hogy mennyire engedjük, hogy Isten közel jöjjön hozzánk. És aztán azt mondja útravalóul Pál apostol, ezt hirdesd teljes határozottsággal. Most egy ilyen plurális, sok színű világban élünk. Teljes határozottsággal bármit is mondani, elég gyanús. Mert legalább mindennek két olvasata van. Európában talán nehezebb egy kicsit a kereszténységről beszélni. Talán itt Magyarországon is. Ne rettentsen ez minket vissza, hiszen Pál apostolnak a legnagyobb ige hirdetéseit legtöbbször megkövezés kísérte, vagy legalábbis hangos fújolás, de nem egyszer feljelentés is. Nem az fogja meghatározni a mi ige hirdetésünknek a minőségét, hogy helyesen bólogatnak-e a hallgatóság soraiból, hanem hogy azt mondtuk el, amit Isten a szívünkre helyezett, hogy róla beszéltünk-e, és hogy Jézus Krisztusról, mint megváltóról eltettünk a szót. Sok keresztény úgy gondolja, hogy az ő életét Isten beállítja egy irányba, és útra valóul az egyik zsebébe teszi a Jézus Krisztus, a másik zsebébe meg a Szent Lelket, és amikor az egyikre vagy a másikra van szüksége, akkor elő tudja venni. Jézus Krisztus pedig arra tanítja meg az embert, hogy az ő jelenlétében hogyan tud beszélni róla. Ugye amikor az én szám azt mondaná egy másik embernek, hogy de haragszom rád, akkor Isten szeretete más mondott velünk. Teljes határozottsággal, kétség se féljen ahhoz, hogy a mi életünk Isten kezében van. Kétség se féljen ahhoz, hogy ő gondot visel az övéiről. Nem sokáig maradna egy ember állásban annál a cégnél, aki egy másik cég termékét reklámozná, abban a tudatban, hogy a miénk úgy sem annyira jó. Ugye? Mi sem hirdethetjük ezt a világot, és ennek a világnak a dolgait, hogyha nekünk Jézus Krisztusban van a reménységünk. De sokszor idézik azt a híres mondatot, hogy imádkozzál, és tarts szárazon a puskaport. Jónás előkerült a hajó fenekéből, mert ne felejtsük el, tehát nem maradhatott ott. Aki Istennek adja az életét, azt Isten elő fogja ráncigálni onnan, és ha kell, akkor bedobja a tengerbe, és 3 nap múlva kiköpi Ninive partjainál. Az Isten gondot visel az övéiről. A proféták hálátlan küldetésével Isten mindig vigasztalást ad. Ezért ilyen ott a bokor alatt kesereg. És Isten azt mondja, hogy erre hívtalak el. Ehhez adok minden nap egy kis kenyeret, egy kis húst, ezt pedig elszállítják neked a madarak. Mi azt gondoljuk, hogy már nem léteznek élelmet szállító hollók. Hogy Isten már nem fog velünk úgy beszélni, mint akkor a Biblia alapján, dehogy nem. Én azt tudom elmondani, hogy az életemben akárhányszor gondolkodtam a magam esze szerint Isten emberek által, vagy helyzetek által megmutatta, hogy neki is van egy ugyanolyan megoldás, ami még jobb. És elhozta az embert, elhozta a helyzetet, és én csak ott álltam, és azt kellett mondanom, hogy igazad van. Az Isten nevelése arra irányul, hogy ne keressünk már eleve más utakat, hanem álljunk oda Istenem és kérjük, akkor mutasd meg. Ehhez kívánok mindannyiunknak minden napra elég bölcsességet. És ehhez kívánok mindannyiunknak elég erőt Jézus Krisztustól, hogy lehessünk alkalmas ige hirdetők. Mert lehet, hogy nekünk nem kell Jézusról beszélnünk, csak Jézus megmutatnunk. Isten szeretetét, ebbe a világban élünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, szeretnénk meghívni téged életünk Isten tiszteletébe. Ott, ahol most vagyunk, ott, ahol rád várunk, ott, ahol éppen téged keresünk, vagy ott, ahol rád haragszunk. Istenünk, te látod sokféleségünket, helyzeteinket, kapcsolatainkat, igazságunkat. Arra kérünk, hogy védj kezedbe minket. Arra kérünk, hogy szólíts meg minket élő igével, élő lélekkel. Köszönjük, hogy ebben a jelenlétben valódi ige hirdetőkké válhatunk, mert hála áldozat lesz az életünk. Kérünk, segíts ebben minden nap, hogyha kell, akkor egymás hite által, hogyha kell, akkor egymás bátorításával, és hogyha kell, akkor ömint szavakkal is. Köszönjük, hogy lehet élő reménységünk, de add, hogy ez a reménység ne álljon meg a mi életünk kapuiban, hanem áradjon ki rajtunk keresztül, hogy megláthassa ez a világot, a dicsőségedet, és imádhasson téged dicsőségben. Amen.